Köszönöm szépen, és rögtön egy kérdéssel kezdeném, vagy inkább egy kéréssel. Kérem, hogy tegye fel a kezét az, aki látott már futó vakembert. Tehát olyan vakembert, aki futott. Egy, kettő. Azért vannak itt ilyenek, szuper, én még nem láttam, viszont ismerek valakit, egy vakembert, aki ezt rendszeresen gyakorolja, és kérem, engedjék meg, hogy egy rövid történetet elmeséljek ezzel kapcsolatban. A 90-es évek közepén volt egy nagyon jó kis blueszenekar, ahol az énekes egy Stevie nevű vak fiatalember volt. És amellett, hogy fantasztikus zenei talentum volt, volt emellett egy érdekes tulajdonsága, és mégpedig az, hogy vak létére nem hordott sem sötét szemüveget, sem fehér botot. Tehát első ránézésre nem is lehetett róla megmondani, hogy nem lát. Egyik reggel zenekari próbára kellett mennie, és mivel egy kicsit késésben volt, ezért elhatározta, hogy a lakásától a buszmegállóig terjedő utat, ami körülbelül 150 méter volt, futva teszi meg. És ebben nem is volt semmi rendkívüli, mert ő már számtalanszor megtette ezt az utat azelőtt, ismert minden kanyart, minden kis fordulót. Csak hogy aznap reggel történt valami, amire Stevie nem számított, mégpedig az, hogy a szemételszállítók a kiürített kukákat nem a járda mellé, hanem a járda közepére helyezték el. És ő erre nem számított, és ahogy teljes erőből futott, neki szaladt ezeknek a kukáknak. Felborította őket, ő is elbukfencezett, de szerencsére nem történt semmi baja. Fölpattant, futott tovább, és még a buszt is elérte. Most lehet, hogy furcsának találják, hogy miért ezzel kezdtem, hogy egyáltalán hogyan kapcsolódik ez a történet az akadálymentes weboldal készítéshez. És mindjárt meg is magyarázom. Gyakran mi webfejlesztők vagyunk azok, akik ilyen kukákat állítunk ki a járdára, és a látogatóink, a weboldalunk látogatói azok, akik nekiszaladnak ezeknek a kukáknak, és akadályba ütköznek ezáltal. És fölmerül a kérdés, hogy miért tesszük ezt, hogy miért helyezzük el ezeket a kukákat, vagy másképpen szólva, mi az oka annak, hogy nem akadálymentes honlapokat készítünk, amikor készíthetnénk ilyeneket is. És az egyik ok szerintem az, hogy nem gondolunk bele más embereknek az életébe, a szempontjaiba. Nem gondolkodunk el azon, hogy más emberek másféle szempontok alapján, másféle módon szeretnék használni a webet, másképpen szeretnék használni a weboldalakat, vagy tudják használni a weboldalakat. És ez a nehezebbik része a dolognak. A második, ami sokkal egyszerűbb, egy sokkal felszínesebb dolog, hogy egyszerűen nem ismerjük azokat a módszereket, nem ismerjük azokat a technikákat, amelyekkel akadálymentesíteni lehet egy weboldalt. És a jó hír az, hogy önök, akik eljöttek erre a konferenciára, nem tudom, hogy milyen arányban vannak webfejlesztők, de önök már fölismerték ennek a dolognak a fontosságát, fölismerték azt, hogy szükség van az akadálymentes weboldal készítésre. És innentől kezdve megtanulni azokat a módszereket már sokkal könnyebb. És mielőtt belekezdenék ténylegesen az előadásba, először is szeretném definiálni, hogy mit jelent valójában az akadálymentesség, mit jelent maga az akadálymentes weboldal. És én erre egy rövid kis definíciót készítettem. Azt a weboldalt nevezzük akadálymentesnek, amelyet bárki korlátozás nélkül használni tud. És ebben a kis definícióban nem szerepel a fogyatékkal élők szó, és ez nem véletlen. Ugyanis meggyőződésem, hogy a bárki az nem csak a fogyatékkal élők, hanem azok az internetezők, akik az átlagostól eltérő körülményekkel rendelkeznek akkor, amikor meglátogatnak egy weboldalt. És ezek nagyon sokrétű eltérő körülmények lehetnek. Például lehet, hogy egy idős ember, akinek nincsen olyan számítástechnikai tapasztalata vagy tudása. Lehet, hogy valaki, aki egy régi számítógépet használ az internetezésre. Lehet, hogy valaki egy modemes kapcsolattal rendelkezik, és őnekik nincsenek meg ezáltal azok a feltételeik, amik egy átlagos felhasználónak akár nekünk megvannak. És éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor az akadálymentességről beszélünk, akkor róluk is beszéljünk, tehát összességében mindenki profitál ebből a kérdésből. És van még egy fontos kifejezés ebben a definícióban, a korlátozás nélküli használat. Meggyőződésem, hogy nem elég az, hogyha egy weboldalt végig lehet olvasni, tehát akadálymentes az a része, hogy az információt, ami rajta van, el lehet érni. Ma, amikor az internet már tényleg eljutott odáig, hogy webes alkalmazások futnak, amikor az interneten nagyon bonyolult szolgáltatásokat lehet kivitelezni, akkor még nagyobb igény merül fel arra, hogy az előbb említett felhasználói csoportok használni is tudják ezeket a szolgáltatásokat. Ne bukjanak el azon, hogyha egy hírlevélre föl kell iratkozni, ki kell tölteni bármilyen elektronikus űrlapot. Tehát nagyon fontos, hogy használni is tudják. És gyakran, amikor például egy megrendelőnek, vagy egy cégvezetőnek el kell mesélnünk azt, hogy milyen jó dolog az akadálymentesség, milyen pozitív hozadékai vannak egy akadálymentes weboldalnak, akkor igenis kell, hogy legyen a tarsolyunkban néhány olyan indok, amit előkapunk, és amivel el tudjuk adni ezt az opciót, el tudjuk adni magát az akadálymentességet egy olyan embernek, aki egyáltalán nem is hallott még erről. És ez több oldalról is körül lehet járni. És első esetben ugye a fogyatékkal élők számára mit jelent? Ez nyilvánvaló, azt hiszem, mindenkinek. A fogyatékkal élők számára az akadálymentes weboldal az egy lehetőség egy teljesebb élethez. Azért, mert sokkal közelebb kerül hozzájuk a világ, vagy ők közelebb kerülnek a világhoz azáltal, hogy olyan dolgokat tudnak egyszerűen megcsinálni, amit eddig nem tudtak, azért, mert helyhez voltak kötve, azért, mert nem tudtak elmenni egy bizonyos helyre, vagy mert azon a bizonyos helyen, ahova el is mentek, nem voltak olyan kiépített lehetőségek, amelyek segítségével mondjuk egy szolgáltatást igénybe tudtak venni, vagy egy terméket meg tudtak vásárolni. És az interneten ezek mind elérhetők. Tehát nagyon fontos, hogy számukra ez egy minőségi ugrást jelent. A nem fogyatékkal élők számára pedig szintén előnyökkel jár. Erről az előbb már beszéltem, és már többen is beszéltek a mai nap erről, úgyhogy ezt nem is ragoznám túl. És a harmadik pont, ahogy bevezettem, mit mondunk egy cégvezetőnek, mit mondunk egy vállalkozásnak, amikor el szeretnénk adni ezt a dolgot, amikor azt szeretnénk mondani, hogy igen, neked szükséged van erre a dologra, erre az akadálymentes dologra. És egy cégvezetőt számokkal lehet meggyőzni. És el lehet mondani, hogy világviszonylatban az internet használók 10-12%-át a fogyatékkal élők teszik ki. Ez az egy indok általában elég szokott lenni egy cégvezetőnek ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődését. Elvégre lefordítva az önnyelvére, ez mit jelent? 10-12%-kal több látogató, az 2-3-5%-kal több potenciális ügyfél, több potenciális vevő. És ez egy fontos dolog, ez számukra csak ezek a dolgok számítanak, illetve csak ezek a dolgok azok, amik fel tudják kelteni az igényüket erre a dologra. Másik fontos szempont, a keresők sokkal jobban el tudják olvasni ezeket a weboldalakat, hiszen a keresőrobotoknak a működése nagyon sokban hasonlít mondjuk egy vakembernek az internetezési szokásaihoz. Tehát egy jól akadálymentesített weboldalnak sokkal több lehetősége van arra, hogy jó helyezéseket érjen el a keresőben. És a harmadik dolog, ami szintén nagyon fontos lehet egy cég számára, az egy pozitív társadalmi megítélés. Mert azt mondhatja, hogy igen, én törődöm a felhasználóimmal, én törődök az emberekkel, nézzék meg, az én honlapom akadálymentes. És ezekkel a szempontokkal általában sikert lehet elérni cégvezetőknél, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. És ilyenkor egy-egy ilyen interjú során, vagy egy-egy ilyen beszélgetés során fölmerülnek bizonyos kérdések is a másik féltől, amik általában tévhiteken alapulnak. Tévhitek, amelyek elterjedtek az akadálymentes honlapokról. Miért terjedtek el ilyen tévhitek? Azért, mert általában egy átlag felhasználó akkor találkozik egy akadálymentes weboldallal, amikor fölmegy egy hírportára, mondjuk egy index.hu-ra vagy egy Origóra, és meglátja, hogy vakbarát verzió jobb esetben van ilyen. És megnézem már, milyen, rákattint. És mit lát? Egy számára borzasztóan ronda felületet. Egy sötét alapon hatalmas fehér betűkkel kiírt valamit. És azt gondolja, hogy ez az akadálymentesség. És persze, hogy nem akarja, hogy az ő honlapja ilyen legyen, mivel ezzel azonosítja az akadálymentes honlapokat. El kell magyarázni, hogy nem ez az akadálymentesség. Az akadálymentesség az valahol belül van. Az akadálymentesség először is a gondolkodásmódban van, abban, ahogyan elkészítjük az alkalmazásainkat, ahogyan megtervezünk egy programot, megtervezünk egy felületet. Ebben van az akadálymentesség. És a másik része az pedig egy technikai dolog, ami a forráskódban születik meg. És egyáltalán nincsen befolyással arra, hogy az a bizonyos weboldal hogy néz ki. A legattraktívabb weboldalak is lehetnek akadálymentesek. Persze nem állítom, hogy egy nagyon attraktív weboldalt nagyon egyszerű lenne akadálymentesíteni, de nem lehetetlen. A másik tévhit, hogy sokkal többe kerülnek. Nem tudom miért, de ez valamiért elterjedt, és ez sem igaz. Hogyha valakinek már megvannak a tapasztalatai, megvannak azok a módszerei, hogy hogyan kell egy akadálymentes honlapot megtervezni és kivitelezni, akkor már a tervezési folyamat során bele tudja tenni azokat a tapasztalatait, azokat a módszereket, hogy később a kivitelezés után már ezzel ne legyen dolga. Tehát a kivitelezés után már csak utómunka marad, a tesztelés, és végül a teszteredmények alapján történő javítások. Sokszor hallom azt, hogy egy vakbarát verzió elegendő. És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nem. A vakbarát verzió az egy zsákutca valahol. Ugyanis a vakbarát verzió legtöbbször azt jelenti, hogy ugyanazt a tartalmat duplikáljuk. Még egyszer egy másik felületen, egy másik feltöltő, sokszor egy másik admin felületen újra föl kell tölteni, át kell formázni, stb. És ez egy nagyon drága módszer. Mert kétszer kell ugyanazt a dolgot megcsinálni, ugyanazt a műveletet elvégezni. És ez sokba kerül. Másrészt pedig, mit gondolnak, melyik változat az, amelyik általában az elavultabb információkat tartalmazza? Melyik verzió az, amit nem frissítenek annyira? Mert éppen gyorsan ki kell tenni egy hírt, nincsen idő most itt formázgatni, meg most ezt ide rakni, oda rakni. Kirakom egy helyre, aztán jól van. Hát természetes, hogy ezek a vakbarát verziók azok, akik ezt megsínlik. Tehát ez egy zsákutca. Hallottam egy cégvezetőtől egy ilyen indokot, hogy ez csak a fogyatékkal élők számára fontos, de nekünk nincsenek ilyen ügyfeleink, úgyhogy köszönjük, nem kérjük. És most visszautalnék az előbb felsorolt szempontokra. Végül sikerült meggyőzni ezt a cégvezetőt is, hogy szüksége van az akadálymentességre. És végül a fejlesztők részéről sokan hiszik azt, hogy elég átfuttatni a weblapot, az elkészült weblapot egy ellenőrző programon. És hogyha a végén a zöld pipa jön ki, akkor akadálymentes a weboldal. És ez egy nagyon nagy tévhit. Mert az akadálymentesség nem egy szintaktikai dolog. Úgyhogy ez sem igaz. És ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miért beszélünk most egyáltalán erről az akadálymentességről, és miért alakult ki úgy a web, hogy miért nem tudták ezt a web kitalálói már ideje korán előrelátni, és miért nem tudtak ideje korán tenni ellene, hogy miért nem lehetett ez már a kezdetek óta így. És erre azt kell mondanom, hogy a kezdetekben így volt. A kezdetekben akadálymentes weboldalak voltak. Ugyanis amikor az internet megszületett, akkor egyetlen célja volt az, hogy tudományos dokumentumokat különböző egyetemek és különböző tudományos intézmények egymás között meg tudjanak osztani, elektronikus formában prezentálni tudják. És ebben az időben a HTML nyelv mindössze annyit tudott, hogy logikai egységekbe lehetett rendezni az oldalaknak a tartalmát. Vagyis nem keveredett semmi nem odavaló dolog magába a tartalomba. Tehát semmilyen megjelenéssel kapcsolatos elem, semmi ilyen zavaró tényező nem szerepelt ezekben a forráskódokban. Tehát azt lehet mondani, hogy így indult ez az egész dolog. De ahogy az internet robbanásszerűen elterjedt a világon, elképesztő nagy igényt támadt arra, hogy végre legyenek színes weboldalak, legyenek különböző betűkészletek, legyenek animációk, legyenek hangok. És a böngészőgyártók, mert nagy piaci versenyben voltak, igyekeztek ezeket az igényeket kielégíteni. És anélkül kezdtek el különféle megoldásokat beépíteni a böngészőkbe, szabványon túli megoldásokat, hogy előre gondolkodtak volna, hogy milyen hatása lehet ezeknek a megoldásoknak. És sajnos ebben az időben talán tényleg mivel itt láthatják, hogy ez egy viszonylag rövid időszakasz, amit én sötét középkornak nevezek így a web történetében. Sajnos a V3C is kihozta a HTML 3 és 3.2 pontosabban, amelyik valamilyen módon alátámasztja, illetve támogatja ezeket a nem kívánatos elemeket a nyelvben. De azért ezt viszonylag hamar észrevették, és megpróbálták orvosolni, de sajnos addigra az internet olyan mértékben elterjedt, és maga ez a technológia olyan mértékben elhatalmasodott, egész iskolá, illetve egész, hát egy generáció nőtt fel ezeken a technikákon, ezeken a nem kívánatos technikákon, és ennek mai napig isszuk a levét, és hiába jött így az évezred fordulóval egy új szemléletváltás az interneten, sajnos ez a mai napig nem tudta kifejteni az igazi hatását. Lássuk, hogy melyek az akadálymentes honlapkészítés alapelvei. Mitől válik egy weboldal akadálymentes? Itt leginkább szemléletekről szeretnék beszélni, sokkal inkább, mint kódszintű megoldásokról. Mert úgy vélem, hogy a szemléletből lehet leginkább tanulni, és a szemlélet az, ami után igazán menni tudunk. Mert hogyha csak alkalmazunk valamit, hogy én most fölírom, hogy ezt így csináld, meg így csináld, az csak egy másolás. Meg kell érteni, hogy milyen szemléletek húzódnak a mélyben. És az első és legfontosabb felismerés, hogy különböző felhasználói csoportok különböző módon szeretnék ugyanazt az információt megkapni. És talán ez volt a legnagyobb felismerés ugye ebben a bizonyos sötét középkorban, ami elindított egy fejlődési folyamatot. És ez azt jelenti, hogy egy tartalom van, egy struktúra van, és a megjelenés az pedig mindig az éppen adott körülménytől függ. És éppen ezért választották szét a megjelenést a tartalomtól, készült el a CSS nyelv, a CSS tehát stílusdokumentumok, amelyek arra hivatottak, hogy a megjelenítés funkcióját átvegyék. Tehát ez az egyik legfontosabb alapelv. A másik nagyon fontos alapelv, hogy a HTML elemeket a jelentésüknek megfelelően használjuk. A HTML egy viszonylag kevés szóból álló dialektus. Ezek a szavak nagyon jól meg vannak konstruálva, nagyon okosan lettek kitalálva, és ezek arra valók, hogy a tartalmat különböző logikai egységekre felosszuk. A legegyszerűbb példa, hogy vannak címsorok, különböző szintű címsorok, és a címsorok között pedig bekezdés szintű elemekbe tagoljuk a tartalmat. De vannak teljesen más jellegű elemek, például vannak rövidítések, vagy vannak különböző kiemeléseket szolgáló elemek. És ezeket használni kell. Nem csak azért, mert benne vannak a nyelvbe, hanem egyszerűen azért kell őket használni, mert a különböző segítő technológiák, például egy felolvasó program, nagyon sokat tud tenni a felhasználóiért azzal, hogy ezeket az elemeket mondjuk engedélyesen navigáljanak köztük. Egy-egy gombnyomással, vagy egy-egy egérkattintással. A harmadik nagyon fontos dolog, hogy mindig a minimális funkcionalitásra törekedjünk. És ez számomra azt jelenti, hogy egy weboldal, egy HTML struktúra önmagában is képes legyen működni. Tehát mindenféle kiegészítő, mindenféle plugin nélkül működjön. Mert működni tud. És az összes többi, amivel tudjuk a felületet egy kicsit színesíteni, azt e felé építsük, tehát e fölé építsük, és ne beleépítsük. Sokszor tapasztalom azt, hogy van mondjuk egy értékesítési weboldal, egy cégnek egy értékesítési weboldala, ami egy elég egyszerű struktúra alapján főcím, alcím, első bekezdés, alcímek és közötte bekezdések, teljesen akadálymentes, végigolvasható. És amikor elérünk a végére, és ott van a rendelő űrlap, vagy az a bizonyos hírlevél feliratkozó űrlap, akkor itt elakad a felhasználó, mert kiderül, hogy ezt az űrlapot csak JavaScript segítségével lehet életre kelteni. Pedig meg lehetett volna oldani HTML-lel is. És ilyen esetekben, illetve mindent meg lehet oldani HTML-lel, lehet, hogy sokkal egyszerűbb lesz, mint ahogyan szerettük volna, de a felületet azt majd később is fel tudjuk javítani. Nagyon fontos, hogy megtanuljunk a design terv mögé látni. Amikor kapunk a grafikustól egy design tervet, hogy na, ez lesz a weblap, így fog kinézni, akkor nekünk, fejlesztőknek már látnunk kell azt, hogy igen, az egy dolog, hogy ez így fog kinézni, majd egy PC-n, egy monitoron. De fölmérem, hogy milyen elemek vannak, milyen oldalelemek, van benne menü, van benne fejléc, van benne tartalom, van benne egy oldalsó kis navigációs rész, van egy lábléc, és ilyenkor nekem azt kell eldönteni, hogy mi az a sorrend, ami alapján ezt majd a kódban megjelenítem, ahogyan ezt a kódban struktúrálom, mert a kódban nem feltétlenül ugyanazt a struktúrát kell követni, mint amit vizuálisan látunk. És itt ezen az ábrán szeretném szemléltetni. Itt jobb oldalon látható egy tipikus weboldal felépítése. Igaz? Fejléc, bal oldalon menü, jobbra tőle tartalom, alul pedig egy lábléc. És általában ez a kódban is ugyanúgy néz ki. De nem kéne, hogy így legyen. Meg lehet így is csinálni. A HTML-ben először a tartalmat teszem be, utána teszem be a fő navigációs elemet, majd a láblécet, amin még vannak kiegészítő navigációs elemek, és végül a fejlécet, ami általában csak egy dizájn elem szokott lenni, és nem sok információval bír, vagy nem sok jelentőséggel bír a használat szempontjából. És végül a CSS segítségével ezt varázsolom belőle. És ki az, aki ebből profitál? Hát profitálnak belőle egyszer azok, akik felolvasó programot használnak. Profitálnak belőle azok, akik például a mobiltelefonról interneteznek. Mert elképzelhető, hogy nekem ebbe a menübe van 32 menüpontom. Most képzeljék el, hogy fölrakom ezt a 32 menüpontot a tartalom fölé. És utána azt kérem a látogatóimtól, hogy ha el akarjátok olvasni a tartalmat, akkor légy szíves, menjetek végig mind a 32 elemen. Vagy scrollozatok le annyit, 5 képernyő hosszan, és akkor megkapjátok a tartalmat. Ugye ez nem egy jó koncepció, ez nem egy felhasználóbarát megoldás. Tehát ezzel a megoldással a felhasználóimat egy sokkal jobb helyzetbe hozom, sokkal jobban kiszolgálom, és ezáltal sokkal jobban fogják szeretni az oldalamat látogatni. Kerüljük el azokat a megoldásokat, amelyek idegenek a weben. Nagyon sokszor kapok olyan grafikai terveket, amit olyan designer készített, aki nem igazán jártas a weboldal készítésben. Aki mondjuk lehet, hogy gyönyörű szép grafikákat tud készíteni, és nagyon szép prospektusokat, meg különböző nyomtatott médiumokat készített már eddig is, de a weben nincsen tapasztalata. És igazából ilyenkor egy konstruktív hozzáállás nagyon sokat szokott segíteni. Mondjuk el a tapasztalatainkat, mondjuk el, hogy szerintünk mi nem jó abban a tervben, mit kéne másképpen csinálni, és egy ilyen pozitív hozzáállással általában nagyon jó produktumok tudnak születni. És még egy nagyon hasznos dolog, Hogyha egy weboldalra mondjuk a designer vagy a weboldal tervezője, most teljesen mindegy, hogy kicsoda, kitalál egy csomó kis widgetet, egy csomó kis alkalmazást, mert ugye látunk ilyet. Nem mindent kell megtartani, és erre a legjobb módszer, hogyha egy kérdést teszünk fel minden ilyen kis widget beillesztése előtt, mégpedig azt, hogy hogyan szolgálja ez a megoldás a felhasználóimat. És akkor itt helyettesítsük be, hogy hogyan szolgálja ez a menü a felhasználóimat, hogyan szolgálja ez a flash animáció a látogatóimat. És hogyha ezt meg tudjuk válaszolni, akkor igen, mehet. De hogyha nem tudjuk megválaszolni, hogyha csak azért, mert máshol láttam, csak azért, mert ide gondoltam, hogy olyan üres, akkor hagyjuk el, mert a felhasználóink számára sem fog semmilyen töbletet hozni. És végül a kedvencem a Discrete JavaScript alkalmazása, amit én a felület turbójának szoktam nevezni, és igazából ez az egyik olyan technológia manapság, ami szerintem forradalmi, és szerintem nagyon jól alkalmazható az akadálymentes kontextusban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem írok bele a kódba semmilyen eseményvezérlő kódot, semmilyen eseményvezérlő attribútumot nem helyezek el a különböző HTML elemeken, hanem törekszem arra, hogy minimális funkcionalitás alapján összeállítsam az oldalamat, tehát működjön mindenféle kiegészítő nélkül, majd ráeresztem a végén, mikor betöltődött az oldal, a JavaScriptet, ami ezt a felületet felturbózza, egy teljesen más felületté alakítja át. És ezáltal a látogatói nagy részének, annak a 95-98%-nak, vagy 80%-nak tudom prezentálni azt, amit tényleg megálmodtam, amit tényleg szeretnék adni, de tényleg kellenek hozzá azok a mai körülmények, amelyek ezt le tudják futtatni. Viszont a többi felhasználóim is képes használni az oldalt, anélkül, hogy bármilyen korlátozásba ütközne. És most nézzünk néhány gyakorlati tippet, és itt most egy kicsit rövidebb leszek, azért is próbáltam az előzőket egy kicsit hosszabban mondani, mert itt már elég sok lőport előttek az előttem szólok, úgyhogy nem szeretnék ismételni. Nagyon fontos dolog, hogy mivel szabványokról beszélünk, egy szabványos weboldal szerkesztés mellett fogjuk magunkat elkötelezni, ezért határozzuk meg, döntsük el, hogy melyik szabványt fogjuk használni. És jelöljük ezt a dokumentum típust a HTML-ünknek a tetején. És miért fontos ez? Tudni kell, hogy a böngészők, hogyha nem találnak a HTML dokumentumban ilyen dokumentum típus deklarációt, akkor nem a szabvány szerint, hanem a régi módszer, a sötét középkor ideje vagy módja szerint jelenítik meg a weboldalt. És elképzelhető, hogy majd fogjuk a fejünket, hogy hé, de hát a szabványban ide van írva, hogy ha én ezt így meg így csinálom, akkor ennek így kéne kinézni, és nézzék meg, nem úgy néz ki. És ez egyszerűen csak azért van, mert nem szóltunk a böngészőnek, hogy figyelj, én tudom, hogy mi a szabványosítás, és én azt szeretném, hogy te ezt úgy is jelenítsd meg, ahogy ezek a szabványok kimondják. Tehát mindig alkalmazzunk dokumentum típus deklarációt. És én javaslom az XHTML-nek a használatát szemben a HTML használatával, mert egy sokkal univerzálisabb megoldás. Lévén, hogy ez egy XML dialektus, ezért nagyon könnyen átalakítható másfajta elektronikus dokumentum formátumokká. Ezért ez egy nagyon jó kis formátum. A másik a title helyes használata, amelyről már volt szó, és itt csak egy tippet szeretnék éppen ezért megemlíteni, mégpedig az, hogy a title az egy jó koncepció, hogy a title megegyezik az oldal főcímének a tartalmával. Nagyon sok céges weboldalon lehet azt látni, hogy mit tudom én, Kovács Kft. Honlapja. És lépkedek a Kovács Kft. Honlapján, és mindegyik oldalnak az a címe, hogy a Kovács Kft. Honlapja. És amikor mondjuk több böngésző ablakba kinyitom a Kovács Kft.-nek a különböző terméklistáit, vagy a különböző szolgáltatás leírásait, és utána szeretnék váltani valamelyik ablakra, akkor annyit látok a Windowsban, az eseménykezelőben, hogy van 25 Kovács Kft. Ablak megnyitva. Ez egy teljesen rossz koncepció. Tehát mindig írjuk oda az oldal tetejére, hogy tényleg miről van szó ezen az adott oldalon, miről szól ez az oldal. A HTML elemeket és a HTML attribútumokat pedig már említettem, hogy a jelentésnek megfelelően kell használni. Mert így érünk el igazán jó eredményt az akadálymentesítés területén. És esett már szó a title attribútum használatáról. Én most a hivatkozásokra specializálódnék ebben a kérdésben. És az a tapasztalatom, hogy van olyan felolvasó szoftver, amelyik úgy olvassa fel a title-t és a hivatkozás szövegét, hogy először felolvassa a title-t, és közvetlen utána a hivatkozás szövegét. Tehát gyakorlatilag egybeolvassa a kettőt. Ezért nagyon fontos, hogyha mondjuk azért teszünk egy hivatkozásra title attribútumot, mert a hivatkozás feliratában csak annyi szerepel, hogy további részletek, vagy bővebben, ami tökéletesen elegendő egy olyan ember számára, aki az egész felületet látja, és át tudja tekinteni, hogy milyen kontextusban kell értelmezni ezt a részt, további részletek, vagy bővebben feliratot. Az ő számára ez elég, viszont például, aki egy felolvasó programmal navigál az oldalon, ő csak egymás után lát 12 darab bővebben, vagy további részletek linket, ami megint nem túl felhasználó barát. Viszont az ő felolvasó programja el tudja olvasni ezt a title teget. És ilyenkor jó, hogyha ezt úgy írjuk bele a title mezőbe, ezt a címet, hogy cím 2. pont bővebben. És akkor egy értelmes mondat kerekedik ki belőle. Ettől függetlenül, ha lehet, akkor kerüljük ennek a használatát, gondolva azokra a felhasználókra, akik különböző nagyító programokat használnak. Mert egy nagyító programban sokszor mindössze annyi terület látszik a tartalomból, mint mondjuk ez a kis kártya itt rajta. Jó? És ugye ráviszik ők az egeret erre a hivatkozásra, de lehet, hogy mi ebbe a title-be beleírtunk egy 6-8 szóból álló címsort, és ez ki fog lógni ebből a kis felületből, és nem fogják tudni elolvasni. Jó? Tehát, hogyha lehet, akkor úgy tervezzük meg a felületet, hogy lehetőleg ne kelljen használni ezt a title elemet. Az alt attribútumot úgy érzem, hogy már többszörösen lelőttük a mai nap. Egyetlen egy tippet hagyd mondjak hozzá, hogy nem szabad túlzásokba esni, amikor le akarjuk írni, hogy mi van azon a képen. Ha például van egy kép, amin egy alma egy kosárban látszik, akkor elég, ha ezt írjuk oda, hogy alma kosárban. És nem szükséges ilyen hosszú alt tegeket alkalmazni, hogy ezen a képen egy piros alma látható egy barna színű fonott kosárban, mert ez idegesítő, ez frusztrálhatja a felhasználókat. És ez a mostani példa egy kicsit a webfejlesztőknek szól, mert tapasztalatom, hogy sok, és főleg a fiatalabb webfejlesztőknél látom ezt, hogy valamit megéreznek ennek az egész dolognak a nagyszerűségéből, hogy van az XHTML kódunk, és van a CSS-ünk, és hogy ez milyen klassz dolog, de nem mennek ennél tovább, és nem ásnak elég mélyre ahhoz, hogy megértsék azt, hogy mire valók valójában a HTML elemek. És akkor látunk olyan példákat, mint itt, hogy gyakorlatilag divekbe pakolják bele a különböző logikai elemeket. És egyszerűen egy CSS vezérlőt helyeznek el, mint egy osztályt, és vizuálisan tényleg úgy fog kinézni az a rólunk felirat, mint egy címsor, de a kódban ez nem több, mint egy egyszerű szöveg. A helyes példa pedig itt látható, ahol a divet arra használtuk, hogy magát a tartalmi részt beletettük egy divbe, vagyis egy külön logikai egységbe zártuk, és ezen belül megfelelő módon használtuk az elemeket, a HTML elemeket. És végül egy példa a discrete JavaScript-re. Bár ez a példa nem fogja a discrete JavaScript-nek a nagyszerűségét igazán érzékeltetni, de azért talán valamilyen kis demonstrációra mégis elég lesz. Ebben a kódrészletben, ez egy tipikus kódrészlet, egy hivatkozásba be van téve egy kis kép. Ha rákattintanak a hivatkozásra, akkor meghívódik a kattintás hatására a pop-up nevezetű JavaScript függvény, ami egy új ablakban kinyitja a nagyobb méretű képet. De mi a baj ezzel? Hogy már is elvesztettük a minimális funkcionalitásra való törekvés elvét. Ugyanis az oldalunk nem fog működni, nem fogja megnyitni ezt a képet akkor, hogyha az a bizonyos eszköz, amivel éppen látogatják a honlapunkat, nem támogatja a JavaScriptet. És erre tökéletesen megfelel a diszkrét JavaScriptnek az alkalmazása. Látszólag hasonló kód, ismét ugyanaz a kép, ugyanúgy benne van egy hivatkozásban. De mi a különbség? A hivatkozásnak ki van töltve a href paraméter, ami azt mondja meg, hogy mit kell majd megnyitni, mi az az állomány, amit majd meg kell nyitni, hogyha rákattint a felhasználó. A target attribútumban megadom, hogy egy új ablakban nyissa meg, majd végül hozzárendelek egy osztályt, aminek azt a nevet adom, hogy pop-up. Ennek a látogató szempontjából semmilyen jelentősége nincs. Majd amikor betöltődött az oldal, lefut a JavaScript, a diszkrét JavaScript kódom, végigfut az oldalon, és megkeresi az összes olyan hivatkozást, amelynek a class attribútuma pop-up értékű. És ezeket a hivatkozásokat átrendezi, hozzárendeli az előző a rossz példában látott eseményvezérlőt. És mi történik ilyenkor? Azokon az eszközökön, ahol van JavaScript támogatás, ugyanúgy működni fog, mint a rossz példában. De most végre azokon az eszközökön is működni fog ugyanaz a kód, ami a JavaScriptet mellőző eszközökön eddig nem működött. És a diszkrét JavaScript ennél sokkal komplexebb és nagyon elegáns megoldások érhetők el, úgyhogy érdemes egy kicsit belásni magunkat ebbe a témába. És végül erről ma senki nem beszélt, hogy bizony a jó szándék is néha túlzás lehet, és az akadálymentesítést is túlzásba lehet vinni. És erre az egyik példa a tabindex attribútumnak a használata. És nem is azt mondom, hogy a rossz használata, hanem egyáltalán a használata. Én úgy gondolom, a tabindex arra szolgál, hogyha valaki nem ismerné, hogy az oldalon belül bizonyos elemekhez hozzá tudunk rendelni egy számot, hogy amikor a felhasználó rákattint a tab billentyűre, az hanyadikként kerüljön fókuszba. Például ez egy hosszú oldalnál, ahol elég sok elem található, elég sok elemből áll az adott oldal, ez látszólag egy nagyon klassz megoldás, mert azt tudom mondani, hogy ha kattint egyet a tabra, akkor ugorjon a tartalomra, kattint még egyet a tabra, akkor ugorjon a megrendelő űrlapra, és így tovább. Csak hogy az a probléma ezzel, hogy nem lett igazából jól kitalálva, pontosan azért, mert számokat kell hozzárendelni. És gyakran ezek a számok, ahogyan az idők során fejlődik az adott oldal, ezek a számok néha összekeverednek. És ezáltal egy olyan kavalkád jön létre, hogy amikor megnyom a tab gombot, hopp, mi történik, lekerülök az oldal aljára. Még egyszer megnyom, és felugrok az oldal közepére. És ez még egy tökéletesen látó ember, egy normális PC-s böngészőn, ezt még tudja követni, de akik segítő technológiákat kénytelenek alkalmazni, gyakorlatilag eltévednek, szó szerint eltévednek az oldalon. Tehát én szerintem a tabindex helyett sokkal jobb, hogyha az oldalon belüli relatív hivatkozásokat használunk. Tehát egyszerűen kirakunk az oldal elejére néhány hivatkozást, hogy ha ide kattintasz, akkor a tartalomra ugrasz, ha ide kattintasz, akkor az a megrendelő űrlapra ugrasz, és így tovább. A másik ilyen a túlzott access key alkalmazása. Ez is egy nagyon, nagyon klassz dolog, és nagyon fontos szerepe van az akadálymentesítésben, a tabindex-szel szemben, mert ugyanazt a funkciót, tehát az oldalnak bizonyos részeit el tudjuk érni egyetlen gombnyomással, és ez egy jó dolog. Ezt nagyon jól lehet használni. De ne akarjunk minden egyes elemhez külön billentyű kombinációt rendelni, mert egyrészt lehetetlen megjegyezni, másrészt pedig elképzelhető, hogy fölülírunk vele egy másik billentyű kombinációt, ami például a böngészőben azt eredményezte volna, hogy a felhasználó meg tudta volna vele nagyítani a betűknek a méretét. És milyen bosszúság ez a számára, hogy nyomkodja azt a billentyű kombinációt, és nem az történik, amit ő megszokott, amitől ő használni tudja a weboldalakat. Jó, tehát erre mindenképpen érdemes odafigyelni, és egy tipp, hogy érdemes a számokat erre a szerepre bevonni, mert a számokat általában nem használják a böngészők, mint billentyűkódokat. Szerettem volna még beszélni, vagy szeretnék még beszélni egy pár szót a segédeszközökről, amelyek megkönnyítik a munkát, amikor akadálymentesítünk egy honlapot. De lévén, hogy ezekről is nagyon jó beszámolók és előadások hangzottak el, ezért csak egyetlen egy dolgot emelnék ki. Azt, hogy amit ide le se írtam, de szerettem volna róla beszélni, hogy az igazán jó eredményt akkor érhetjük el, hogyha be tudunk vonni olyan felhasználókat a tesztelésbe, az oldalnak, akár a tervezésébe, akik tényleg használják a mindennapokban ezeket a segítő technológiákat, akik fogyatékkal élnek, vagy tényleg olyan az általánostól eltérő körülményekkel rendelkeznek, amelyek indokolják az akadálymentesítést. És én személy szerint most azon dolgozom, hogy találjak egy-két ilyen társat, aki nekem ebben segít, és szerencsére úgy néz ki, hogy elég pozitív visszajelzéseket kapok. Például most megismerkedtem egy vak fiatal emberrel, aki valószínűleg fog nekem segíteni abban, hogy az általán készített weboldalakat átnézi, és teszteli, és megbeszéljük, és megpróbáljuk közösen kitalálni, hogy hogyan lehet ezeket majd jobban hasznosítani. És szerintem az ő részükről nagyon, nagyon pozitív a hozzáállás, és megvan az együttműködési készség, de ne féljünk kezdeményezni. Úgyhogy én ezt szeretném hozzátenni ehhez. És végül egy kis útravalóval hadd szolgáljak. Összeírtam néhány olyan pontot, ami lehet, hogy egy kicsit ilyen szentimentálisnak tűnik, de nekem ezek így beváltak a mindennapokba, mint a fejlesztői életemben. És az egyik az, hogy törekedjünk arra, hogy ismerjük meg a felhasználóinkat. Próbáljunk meg az ő fejükkel gondolkodni, amikor egy weboldalt tervezünk. Próbáljuk meg azon gondolkodni, hogy ő nekik vajon ez hogyan lesz majd a javára. Mert ha nekik a javára fog szolgálni az a weboldal, amit készítek, az nekem is jó. Okay. A második. Nem vagyok egy akadálymentesítő zseni. És ez be kell látni. Nem tudok mindent az akadálymentesítésről, sőt, vallom, hogy nagyon keveset tudok róla. De éppen ezért nem alkalmazom túlzottan, csak azokat a módszereket alkalmazom, amelyekben biztos vagyok, vagy amelyeket le tudok tesztelni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy néha kevesebb is több. Az interneten rengeteg anyag, rengeteg blog, rengeteg fórum foglalkozik az akadálymentesítés kérdésével. Nagyon jó könyveket lehet vásárolni az interneten, akár használtan is. Mondjuk ezek általában angol nyelvű szakirodalmak. De ne szégyeljük ezeknek a használatát, és próbáljunk meg minél többet szélesteni a tudásunkból, mert megéri. Az informatikában fantasztikus lehetőségek vannak, és a weboldalkészítésben, az internetben is ugyanígy fantasztikus lehetőségek vannak, és hogyha napra készek tudunk maradni, az minden szempontból jó nekünk, mert egyrészt fennmarad az érdekessége a szakmának. Ugye nem válik monotonná, mindig valami újat lehet tanulni, fantasztikus dolog az internet. Másrészt pedig a tudásunk sokkal magabiztosabb lesz, és egyre csak gyarapodik. Ha már megtanultunk valamit, ha már tudunk valamit az akadálymentességről, mint ahogy én is már egy pár dolgot tapasztaltam, és most itt megosztottam önökkel, önök se szégyeljék ezt másokkal megosztani. Hirdessék ezt a dolgot. Mondják el, hogy ez milyen klassz dolog. és hát végül próbáljuk meg bevonni a fogyatékkal élőket. Köszönöm szépen, ennyi lett volna az előadásom, és még annyit szeretnék mondani, hogy ezen a webcímen holnapi naptól elérhető lesz ez a prezentáció, illetve szeretnék néhány olyan hasznos információval, linkekkel, főleg linkekkel, meg egy-két könyvnek a címével szolgálni, ami nekem nagyon sokat segített abban, hogy ezt a kis prezentációt meg tudtam írni, illetve hogy az elmúlt néhány évben az akadálymentesség felé el tudtam indulni. Köszönöm szépen!